Kedves testvérek, áldott szombatot kívánok mindenkinek. Jól látni új embereket, embereket, akivel régen találkoztam, fiatalokat. Ma hoztam... Láttam téged is. Ma hoztam nektek egy rövid történetet, vagy hosszabb történetet, meglátjuk, hogy milyen lesz. Ez a 2 Mózes 15. fejezetében van. És azért gondoltam rá, mert tudjátok, hogy most mi történik az Izraelben, milyen események történnek. Biztos félmetes a helyzet mindenki számára, akik ott vannak, vagy akinek rokonak ott vannak. Ezen a héten olvastunk úgy családként egy bibliavers, ami arról szól, hogy ne félj. Hogy aki Istenbe bízik, az annak nem kell félni. És ilyen gondolat jött, hogy igen, a háborúban biztos mindenki fél, menekülnek, nem ismerik a kiútat. Nemrég kezdődött a Ukrajnában, így szomszédban a háború is, hasonló dolgokat beszéltünk. És eszembe jutott ez a bibliavers, ami mondja, hogy Dávid többször említi, mondja, hogy Istenem, rejts engem, vagy amikor Isten egy menekülő várost teremtette. És arra gondoltam, hogy mi mindig úgy gondoljuk, hogy amikor valami baj történik velünk, mint a háború, vagy betegség, vagy valaki bántja minket, akkor Isten segíts nekem, szeretnék menekülni egy békes helyre. De eszembe jött, hogy mi nem csak fizikális dolgokkal küzdünk, hanem lelki dolgokkal, mint a bűnnel minden nap találkozunk, és ellene próbálunk küzdeni. És valahogy én soha nem gondoltam, hogy Isten rejts engem valahova a bűntől. És elképzeltem egy helyet, ahova tudok elmenekülni, és ott vagyok közepén, valami közepén, és itt vannak a vastag, puha falak körülöttem, és bűn próbál megtámadni engem, de nem tud átmenni. És ez a közepe, ez ahol Krisztus van, ez ahol Isten van. És rájöttem, hogy amikor imádkozunk, hogy Isten, szeretnék egy menekülő városba, vagy a te benned menekülni, az jelenti, hogy a bűn nem tud elérni engem. Amikor én Krisztussal foglalkozok, akkor semmi nem tud elérni engem. Semmi rossz nem tud elérni engem. És ez egy ilyen békés hely, amit Isten kínál számunkra. És arra gondoltam, hogy amikor mi félünk, amikor bűnnel küzdünk, akkor Krisztusba kell menekülni. Mert ott van egy biztos hely, és senki nem fog bántani minket. Ez a hely, ahol mi tudunk ledőzni a bűnt, mert a bűn nem tud hozzánk férni. És gondolva erre a háborúról is, ez a menekülő városról, valahogyan utána néztem, hogy már többször néztem, de újra kezdtem nézni, hogy mit is jelenti ez a Gaza, hogy mondjak a magyarul, csik?
Övezet.
Gaza övezet. Hogy honnan is jön, hogy milyen történelem csatlakozik hozzá. És tudjátok, hogy ez volt a terület, ahol filisztínak éltek később. Igen, köszönöm. Pont erre gondoltam, hogy itt van, igen. Ugye, szóval itt van a Gaza, itt van a egyiptomi határ, a mostani egyiptomi határ, szóval lefele minden Egyiptom, és akkor a Sinai hegy, vagy itt van egy félsziget, ugye a Sinai félsziget, ami nem látszik, és akkor innen mentek át körbe. És ez az érdekes, hogy igen, a Bibliából tudjuk, hogy itt voltak a filisztínok, és az Izrael mindig háború csinálta, vagy ők háborúztak az Izraellel. És később a rómaiak is, úgyhogy amikor bántani akartak a juda népet, vagy a zsidó népet, átneveztek őket, hogy palesztinok vagytok. Szóval nem vagytok zsidók, hanem palesztinok vagytok. Ez ilyen megalázó dolog volt a zsidók nép számára. És az az érdekes, hogy ez a háború sose nem végezett. Amikor olvasunk, majd fogunk olvasni ezt a Biblia verset, hogy Egyiptomból kijött az Izrael népe, az Istennek dönteni lehetett, hogy átveszem őket innen Egyiptomból egyenesen a Kanaánba, ugye? Vagy körbe visszam őket, Vörös-tengeren. És azt írja a Biblia, ez a 2 Mózes 13:17. Igen. Balázs, elolvasod nekünk 17. verset? Ha már jelentkezett.
És lőn, amikor elbocsájtta a fáraó népet, nem idél őket Isten a filiszteusok földje felé, noha az közel volt, mert mondta az Isten, ne talán más gondol a nép a harcokát, és visszatér Egyiptomba.
Igen, itt is látjuk, hogy már akkor ezen a területen, a filisztínos területen zajlott a háború. És Isten már akkor nem akarta a népét oda bevezetni, hanem körbe vezetett őket. Más terve volt az Istennek. És úgy gondolva az egész szituációról, a Gáza területről, az Izraelről, mi történik, visszakezdtem emlékezni, hogy mi is az az Izrael, hogy honnan jöttek, hogyan adta neki az Isten ezt a területet. És úgy gondoltam, hogy visszalépek veletek a történelemben, és beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kijött Izrael az Egyiptomból, és mi történt velük. Majd vissza fogunk térni a 15. fejezetéhez, majd ott tartsatok az olyatokat, jó, majd olvassunk egy picit később. És próbálunk visszautazni. Izrael népe került rabságba, és Egyiptom földjén ott laktak. Hány éven keresztül ott voltak, nem emlékeztek? 430 év, igen. Jó életük volt?
Igen is.
Ugye, az elején jó volt, mert József még élt, és akkor József egy nagy ember volt, és úgy átvitte az Izrael, úgy a családját, és akkor minden jó volt. De később változott a szituáció, és akkor ők lettek a rábszolgák. És gondoljátok, hogy valaki él már 400 éven keresztül egy helyen, semmit más nem látja, hogy az apukám, vagy a nagypapám, dédpapám mindig mentek és dolgozták, és kemény munkát végezték, és akkor én is ebbe beleszülettem, semmi más nem láttam, akkor meg vagyok szokva ehhez, ugye? Mert nincs más választásom, reggel korán fölkelek, megyek, dolgozok, és akkor fáj nekem mindenem, keveset eszek, keveset olszok, és úgy megszoktak ehhez az emberek. És valahogyan az, hogy ki az Isten, ki a Jahve, erről már elfelejtették. Az Isten számukra, mintha nem is létezett. Ott voltak körül egyiptomi istenek, bálványok, stb. Azokról tudtak. De hogy mi a szombat, mi az, hogy Ábrahámnak az Istene, ki volt ő, ennek már egy picit elhomályozott az egész. És ugye, amikor Mózes oda jött, újra kellett tanítani, hogy mi ez a szombat, szombatünneplés. Ki az az Isten? Ki az, hogy én vagyok, aki vagyok? A Jahve. És először nem akartak elmenni Egyiptomból. Mert miért? Mert amikor Mózes eljött, valamit szólt a fáraónak, és faraón mondta, hogy jó, akkor most duplán kell dolgozni az Izrael népének. Csináltak a téglákat, szalmával, ugye? De most már nem adjuk neki szalmát, hanem keresnek sajátját. Keményebb lett a munkájuk, feladatuk. És úgy mondhatjuk, megutálták a Mózest. De azt látjuk, hogy Mózes nem adta fel. Az Isten Mózes által nem adta fel. Azt mondta, hogy ez az én népem, és végigküzdött. És jöttek a csapások. Nagyon sokat lehet csapásokról beszélni. Ugye a végidőben is csapások lesznek, amik hasonlítanak a Egyiptomra, és ez a két történelem nagyon-nagyon párhuzamban lehet megbeszélni. De a legutolsóban szeretnék egy picit koncentráljuk. Mi volt a legutolsó csapás?
Az első szülött
meghalt, igen. És az az érdekes, hogy amikor ez történt meg, akkor a fáraó mondta, hogy jó, menjetek. Később, amikor Isten egyedül van a néppel, azt mondja, hogy amikor születik állatnak, vagy embernek ez egy első szülöttje, azok az enyémek. Tudjátok, hogy Krisztus meghalt értünk. De az Izraelért meghalt az összes elsőszülött. És azért Isten mondja, hogy ők az enyémek. Ez volt az én áldozatom azért, hogy én megvásároltam titeket, az Izrael népét. És azért, amikor erre gondoltam, rájöttem, hogy az én tulajdonosom az Isten. az első szülött gyerekek, akik meghaltak, ők az isteni voltak. Lehet, hogy bűnösek voltak. Ahogyan a fáraó istenellenes beszélt, ugye? De ő az isteni volt. És amikor valaki meghal bármilyen háborúban, ez az Istennek fáj. Ugyanúgy, ahogy Krisztus meghalt, és Istennek fájt, ugyanúgy Istennek fájt, amikor az első szülők meghaltak Egyiptomban. Mi amikor olvasunk, gondoljuk, hogy hát ezek egyiptomiek voltak, bálványimadók voltak, bűnösek voltak, Isten ellen voltak, hát úgy jártak, nem? Amikor olvasunk az özönvízről, hogy hány millió ember meghalt, nem beszélünk, hogy hogyan, milyen csúnya volt az egész esemény. Mindig rázolunk zsiráfokat a Noé bárkán, ugye? Boldog embereket ott, de ez nem boldog nap volt, ez borzasztó nap volt. Az egész földi emberiséget ők eltűntek, nagyon csúnyán. Ez egy szomorú nap volt, amikor az első szülött gyerek meghalt. És úgy Isten mondta, hogy az én fiam is fog meghalni. Én fizetem egy árat, én elveszítettem valamit azért, hogy te szabad legyél. És úgy Fáraón mondja, hogy akkor menjetek el, menjetek. És elmennek az emberek, és úgy mennek, hogy az Isten mondta, hogy Mózes mondta nekik, hogy kérjetek egyiptomi emberektől bármilyen kincset. Ezüst, arany, ennivalót, állatokat, és fogtak kapni. És Izrael népe oda megy, és akkor elkértek, és oda mentek egyiptomiek, és mondta, tessék, itt van, nem tudom, most modern nyelven mondom, hogy itt van Mercedes, itt van BMW, itt van, nem tudom, pizza, itt van valami más, csak menjetek el innen. És azt írja a Biblia, hogy néhány ember, vagy sok ember egyiptomiek közül csatlakoztak hozzájuk, mert megláttak, hogy milyen csodákat tette az Isten. Ők elhittek, hogy ő az igazi Isten, nem a bálvány, aki nem tud beszélni, nem az Isten, aki így gyakorlati dolgokat csinálta. És úgy kimentek. Boldogan mentek ki. És akkor Isten mondta, hogy most nem egyenesen megyünk ide, hanem körbeviszem titeket. És mentek. És azt írja, hogy mondja Mózesnek, hogy mondja a népnek, hogy pontosan ezen a helyen álljatok el. És úgy lerázolja, hogy megnevezi a városokat, és mondja, hogy úgy, hogy előttetek van a tenger, és mögöttetek van a sivatag. És itt fogunk éjszakát tölteni. Megálltak. Egy csoda volt velük. Mi volt az a csoda, amit mindig láttak ők? Felhőoszlop, ugye? Felhőoszlop. Igen, gondoljatok, megyünk, kivonulunk Egyiptomba, és akkor ott van ez a hatalmas oszlop, és mi utána megyünk. Milyen boldogság, nem? Istent látjuk, mint a kézzel fogható Isten. Nem csak beszélünk róla, hanem ott van. És ez az oszlop nem volt ekkora oszlop, vagy nem 10 emeletes oszlop, hanem hatalmas valami oszlop volt. Gondoljatok egy tornádot. Ez mekkora? Ez hány kilométer lehet látni? És ez még csodálatos lehetett. Mindenki ez látta. Egyiptomiak látták. És őt követték. És oda jöttek este, és lepihenték. De Fáraó gondolta, és aztán mondta, hogy elloptak tőlünk az embereink. Most ki fog dolgozni nálunk? Ki fog építkezni? Ki fog rábszolgás munkát csinálni? Menjünk utánuk. És azt írja, hogy 600 lovas szekér, ugye? Harckocsi, igen.
Harci kocsi. Harckocsi, ez más.
Yeah. Emlékszel, a Jézus embereket evett? Nem etett. Yeah. 600 harci kocsi elindult. Gondoljatok, hogy ez mekkora hadsereg volt. Nem tudom, itt a területen, csak a telken hány kocsi el lehet helyezni, úgy egymás, mert lehet, hogy 20-at. Ugye, ha nem lenne a ház. De 600, ez egy hatalmas, hatalmas dolog. És visszanéznek az izraelek, és valószínűleg sivatagban látják sok por, homok levegőben, és rájöttek, hogy ezek egyiptomiek jönnek utánunk. És kezdek panikolni. És azt mondják Mózesnek, hogy Mózes, mi ott is tudtunk volna meghalni. Miért ide hoztál a sivatagban meghalni? Nekem mindig érdekes, hogy az izrael nép, amikor beszél Istennel, akkor ilyen szarkazmus van benne. Vettétek észre? nem egyenesen, nem őszintén csak mondja, hogy Isten, félünk, hogy mi most miért, hanem van ott egy csavar mindig. Nem tudom, hogy ez miért, de ez mindegyik mondásban ez egy csavar van. És akkor mit látják? Hogy ez a hatalmas oszlop fölemelkedik, mindig előttük volt, ugye vezetett. És most átfordul, átmegy körbe, és hátra megy. És észreveszik, hogy rájuk világít az oszlop, de mögötte, egyiptomiak felé sötétség van. Sötétség. És gondolom nem csak sötétség, hanem vihar. Hogy az egyiptomiak ezen a határon túl nem fogták menni át. Biztonságot adja Isten a népének. Ha te lennél ott, milyen lenne az érzés? Félelmetes és boldog, ugye? Valaki véd engem. És utána Mózes mondja, hogy mire várták, miért panaszkodtak. Mózes, emelj föl a kezedet, és majd válasz szét a két, ugye a tengert, a vörös tengert. És azt mondja, hogy küldött nekik a keleti a szélt, és akkor kiszárítja, ugye kettőre szakítja a vizet, és akkor ott van a száraz a terület, és akkor elindult a nép. Átmentek túlsó oldalra, és akkor Isten megengedi, hogy egyiptomiak mennek túl ezen a sötétségen. Bátrak lettek, mennek be, megtámadni akarnak az izraeliták, bemennek a folyóba, és akkor egy Biblia vers, ott írja a Biblia, hogy az Isten zűrzavart hozta egyiptomiak közül. Azt mondja, hogy levette a kerekét a szekeréről. Szóval nem kezdtek verekedni, hanem Isten valahogyan mindegyik szekernek leesett a kereke. És akkor rájöttek, hogy most Isten küzd ellenük, és mondta, hogy menekülök innen. De akkor már késő volt, ez már reggel volt, egész éjszakán mentek át, és akkor Mózes letette a botját, és akkor a vizek letakartak az egyiptomiak. Itt van a 14. fejezetben egyik kedvenc bibliaversem, 14, 13, 14. Ki szeretne elolvasni? Tonti?
Mózes pedig mondta a népnek: ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szavarítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert amely Egyiptom belieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti életetek, ti pedig vesztek vegyetek.
Angolban azt mondja, hogy az Úr hadakozik értetek, hogy harcol értet, te viszont tartsa le békességet. Nem kell izgulni, nem kell panaszkodni, nem kell gondolni, hogy mi lesz velem, nem kell félni. Az Úr körbevett téged, ott biztonságban vagy. Az Úr majd gondoskodik, ő majd harcol érted. Apostol Pál később arról ír, hogy ez, hogy átmentek a vörös tengeren, ez egy fajta keresség volt Izrael népének. És amikor erre gondoltam, akkor eszembe jutott, hogy a mi életünk, a mi megtérési útjunk hasonló, mint a Egyiptomból kivonulási út. Élünk a világban, megszoktunk a dolgokat, elfelejtettünk az Istenről, és akkor Szentlélek küld valakit, és akkor kezd mondani, hogy emlékszel, van ilyen dolog, hogy Isten. Van ilyen dolog, hogy 10 parancsolat. Van ilyen dolog, hogy te tudod, hogy mi a jó, mi a rossz, mert Isten beletette a szívedbe, a fejedbe, hogy tudjad elkülöníteni rosszat és jót. És kezdjünk gondolkozni, és valahogyan kezdjünk keresni az Istent. Viszont mi bűnbe értünk, Egyiptomban értünk. És amikor kezdjük, elindulunk az Isten felé, akkor a bűn elengedi minket. Mondja, hogy jó utat, nem? Olvastatok a játék a tűzzel könyvet? Igen. Ugye mindenki, vagy többség ismeri, amikor egy ember foglalkozott ilyen sötét erőkkel, és azt gondolta, hogy most Istent fog keresni, akkor ezek a lelkek azt mondta, hogy mit gondolsz, hogy elengedjük téged? Minden nap zaklattak őt, ugye, zájukat csinálták házban, stb. És a legutolsó volt az, hogy megfenyegettek az életét. Kiment, nem tudom, az erdőszélen, és akkor hirtelen sehonnan jött egy kocsi, és majdnem lelőtte őt, vagy leütette őt, ugye? A bűn, a sötét erő, amiben élsz, akkor veled van, amikor te is vele vagy. De amikor elindulsz Isten felé, nem engedi el, ahogyan Fáraó nem engedett el. És ott vagyunk többször, már majdnem Istennel vagyok, majdnem keresség előtt vagyok, aki megkeresztelkedett, vagy aki keresség előtt állunk, ugye? Vannak ilyen gondolatok, hogy kész vagyok? Megkeresztelkedek? Már tökéletes lettem? Elfogadja Isten, ilyen nekem ilyen vagyok? Vagy még inkább hátralépek, még itt maradok, még egy picit várok? Mit várunk? Az, hogy jönnek egyiptomiak, és tönkretegyenek minket? Vagy menjünk előre, és átmegyünk a Vörös-tengeren. Egy dolog, amire gondoltam, hogy az Izraelnek nem muszáj volt a Vörös-tengeren, hogy az Istennek nem muszáj volt a vízeket szétválasztani, hogy nép menjen át. Mi lenne másik megoldás? Vízen átmenni, ugye? De miért nem mentek át a vízen? Mert panaszkodtak, mert féltek, mert nem bíztak eléget az Istenbe. Ki járt a vízen? Jézus. Jézus van kívül?
Péter.
Hát Jézus, ő Isten, ő mindent tud, ugye? De ki volt az ember? Az Péter volt. Meddig járt Péter a vízen?
Amíg bízott,
amíg ránézte. Ugye? Ha az emberek néztek volna a felhőre, az oszlopra, akkor nem lenne szükség elválasztani a vízet. Átmentek volna a vízen. Csak hinni kellett volna. Én úgy gondolom. Aki keresség előtt áll, menjetek át a vízen. Nem kell szétválasztani a vízet. Menjetek át a vízen. Higgyetek, hogy Isten veletek van. És amikor átmentek a vízen, mi történt az oszloppal? Eltűnt? Nem. Ott maradt. Az Isten veled van, amikor bajba vagy, és amikor bajon túl vagy. Miért van ott az Isten? Mi lenne a természetes dolog tőled, amikor átmész a vízeken? Hálát adsz. Ugye? Isten, ilyen bajtól kiszabadítottál engem. Egyiptomból kiszabadít. 400 éve ott vagyunk, nem csak én csak nem tudom, 40, 50, 60 éves vagyok, de már 400 éve az őseim ott van, nem ismerünk másik világot, nem ismerünk másik életet, és te ilyen csodálatosan kiszabadítottad minket. És ott volt az oszlop, és az egész nép énekelt neki, az Istennek. 15. fejezet, két bibliaverset szeretnék kiemelni, első és másodikat. Ki szeretne felolvasni? Panika.
Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelt az Úrnak. Énekelek az Úrnak, mert felséges ő, a lovat és lovasát tengerbe letette. Erősségem és énekem az Úr, szabadítóvá lett nekem. Ő az én Istenem, őt dicsérem. Atyának Istene, őt magasztalom.
Ő a megváltó, ő az én Istenem, ő az én erőm. Ilyen csodálatos szavak, ugye? Ne felejtsetek ezekről. Gondoljatok, hogy valami történt veletek az életetekben, gondoljatok vissza, és milyen hálásak, hogy mennyire hálásak voltatok, amikor ezen túl voltatok. Voltak ezek a szavak a gondolatokban? Gondolom, hogy voltatok. Gondolom, hogy izgatottak voltak, és imádkoztak, és hálát adtak, és ez egy csoda volt. Később írja itt az utolsó versekben, ebben a fejezetben, nem az utolsó, 20. versekben, hogy Miriam, Áronnak a testvére, igen, kijött, és akkor vezetett egy másik lányokat, és annyira boldogak voltak, hogy kezdtek táncolni. Ott voltak a zenekar, dobok voltak, minden volt. Nem tudták visszatartani a boldogságokat. Nem tudom, köztetek volt valaki a Kámporén? Most a Sopronban volt a júliusban. A cserkész világi összejövetel. Nem voltatok? De tudjátok róla? Ugye? Én nagyon boldog vagyok, hogy én ott voltam. Mert ha én tévében néztem volna, akkor mondtam volna, hogy hú, hát itt mi történik meg? Mindenki ilyen túl laza lett, vagy már majdnem táncolnak mindenki, majdnem furcsa fajta éneket énekelnek. És ott találkoztam néhány emberrel, akik mondta, hogy te ott voltál, ugye milyen rossz volt, hogy már világ felé elindultak a fiatalaink. De örülök, hogy én ott voltam, mert láttam, hogy mi történik. Az történik, hogy mi különbözők vagyunk. Nem mindenki magyar. Rengeteg afrikai ember volt. Afrikai embernek, hogy én kezdek énekelni, mozdul a teste. Nem tudok visszatartani őt, mert Isten őt úgy teremtette. Voltak Brazíliából, ugyanúgy. Elindult egy kis zene, ők mozognak. Én nem tudok. Néztem a Tomás, az unió elnökünk. Úgy megsajnáltam. Fiatalok körül voltak, ugye 2500, majdnem 3000 ember ott volt, fiatalság. Jó a hangulat, lehetett Istent érezni. És néhány fiatal ember egy picit elmozdult. Szép volt a zene, nem a tuc-tuc zene volt, hanem dicsőít a zene, szép zene volt. És szegény Tamás figyelte körbe, vagy én úgy láttam, hogy figyelte körbe, hogy nem mozogja neki a lába véletlenül. Afrikából érkező testvérek nekiálltak boldogan énekelni, majdnem teljesen táncolni. De ha ezt látjuk tévében, nem érezünk ezt, nem értünk más kultúrát, akkor nekünk más véleményünk lesz, hogy ez már világ felé mentünk. És viszont itt olvasunk, hogy annyira boldogak voltak az emberek, hogy táncolni kezdtek. Nem tudtak visszatartani. Nem olvasunk, hogy Isten megharagudott rá. Nem olvasunk, hogy ez egy rossz dolog volt. Mindenhol van egy határ, gondolom, ugye? Lehet átmenni a határon, de itt volt egy ok, és volt egy határ, és határon belül voltak. Ők nem voltak magyarok. Ugye ők egyiptomi, afrikai emberek voltak, és mozgott a testük, mert a testtel is kifejeztük, hogy hálásak vagyunk Isten, amit tettel, amit csináltál. Ezt a hálaadás nem úgy volt, hogy most itt vagyunk pár órát, és énekelünk Istennek, és akkor lezártunk, megyünk háza, és elfelejtük mindent. Ilyen események után ez nem lehet elfelejteni. És direkt Isten ilyen csodálatos, ilyen szépnek, ilyen élesnek, éles színekben lerajzol itt nekünk a egyiptomi események, mert azt mondja, hogy én nem akarok, hogy ezt felejtsetek el, ami történt veletek, ahogyan átmentek a vörös tengeren. Azt mondja, hogy ezt a történelmet mindegyik gyereknek ismételni kell újra és újra, mert tudjátok, hogy milyen erős és csodálatos az Isten. Telik 3 nap, és ez az oszlopos felhő fölemelkedik, és mondja, hogy indulás, sivatag felé. És mindenki énekelve föláll, és mennek. Bocsánat, nem 3. nap. 3 nap keresztül mentek, és még mindig énekeltek. Aztán rájöttek, hogy fogy valami. Sivatagban mi az első, ami fogy?
Víz.
Víz, ugye? És azt gondolják, hogy hát Isten biztos tudja róla. És mennek, és még énekelnek. És hirtelen 3 nap múlva látják, ott van a víz. És egy dél-afrikai emberrel beszéltem, és azt mondja, hogy ő többször tapasztalta, hogy nincs víz, és sivatagban volt. És azt mondja, hogy a víznek a szagát lehet érezni. Még nem látott a vízet, de annyira szomjas vagy, hogy már tudod, hogy melyik irányban van a víz, mert érzed az illatot a víznek. És az történik, hogy az első izraeli emberek ledobják minden, meglátják a vízet, és odafutnak. Aki az erősebb, akkor előre fut. És mindenki boldogul, és gondolom, hogy megint kiáltás van, hogy itt van a víz, itt van megoldás a problémáinknak. És odafutnak, és megkóstolja, és azt érzi, hogy azt a vízet nem lehet inni. Ez keserű. És kiköpi, és visszafordul, és panaszkodik az embereknek, de többiek nem hisznek, és előre futnak, és ők is belekóstolnak, és tényleg borzasztó. És mi jött eszembe? Isten, Miért hoztál minket ide? Isten, te nem tudsz, hogy mi szomjasok vagyunk? Isten, te így szeretnél betemetni minket? Nem volt jobb megint Egyiptomban? És az volt furcsa, hogy a hálaadás megállt. Hirtelen elfelejtetek, hogy milyen csodakon keresztül mentek át. Elment a hála, az oszlopra nem is néztek meg. Mekkora volt ez az oszlop? Hatalmas, ugye? Már nem vettek észre. Mert hova néztek? A keserű vízre néztek. Mit gondoljátok, amikor bajba vagytok, amikor bajba vagyunk, én is vagyok ebben, Isten tudja róla? Isten tudja, hogy mire van szükségem? Isten tudja, hogy én szomjas vagyok? Isten tudja, hogy baj van családomban? Isten tudja, hogy munkára szükségem van, és nem tudok találni? És keresek a munkát, és Isten mondja, hogy itt van a tökéletes munka. Budapesten, egy multicégnél, ilyen kocsit kapsz, mobiltelefon kapsz, csak 8 órát vagy 6 órát kell dolgozni, nagy egy szünet, nagy lesz egy menedzser pozíciót kapsz, jó a fizetés, becsülni fognak az emberek, és akkor már tervezed és elképzeled, hogy milyen jó lesz. Köszönöm az Isten. És akkor a főnök mondja, hogy szombaton dolgozni kell. És szétomlik az egész elrajzolt álom. Isten, miért engedtél meg? Isten, miért tettél engem ebbe a szituációba? Mit gondoljátok, hogy Isten tudta, hogy ezek a vizek keserű voltak? Én úgy gondolom, hogy többször Isten tudja, hogy szombaton kell dolgozni. És direkt oda viszi. Olvassunk a 15. fejezetét, 25. versét. 15-25.
Ez pedig az Úrhoz kiállta, és mutatta neki az Úr egy fát, és bevetette azt a vízbe, és a víz megédesedett. Odaadta neki, de ott adaléki rendtartást és törvényt, és ott megkísérte.
Azt mondja, hogy ott megkísérte. Itt úgy írja az angolban, hogy ott próbára tette az Izraelt. Az Isten többször hozza téged, minket, ilyen szituációban, amikor keserű vizek vannak, amikor szombaton kell dolgozni, és ez az egyetlen problémánk, hogy próbára tegyen minket. Megnézi, hogy fogsz tovább ezt az oszlopat követni, vagy elfordulsz, és nem fogsz ránézni. Hányszor imádkozunk naponta, Isten, áld meg a terveinket. Imádkoztak úgy? Észrevettem, hogy úgy imádkozok. Aztán rájöttem, hogy nem úgy kell imádkozni, hanem Isten, adja a terveimet. Adj nekem mai napra a terveimet. Nekem lehetnek terveim, de lehet, hogy az Istennek teljesen más a terve. Tudjátok, hogy mi úgy kezelünk Istent. Isten azt szeretne, hogy itt vagyok a felhőben, kövess engem. Emlékeztek, Krisztus mondta, hogy kövess engem? Igen. Olvastam egy történetet, amikor egy nem hívő ember olvasott Jézusról, és akkor mondja, hogy hát nem írtam. Ő egy jó proféta, jó ember volt, de hogy Isten, az nem tudom. És akkor elolvasta, hogy kövess engem, Krisztus mondta, és rájött, hogy ahhoz, hogy itt megismerem Krisztust, hogy bármit, követni kell, bele kell merülni. Ugyanúgy az Isten mondja, hogy akkor az oszlopban mondja, hogy kövess engem. Amikor az oszlop föláll, megyek, kövess, nem tudsz, hogy hova mész, de kövess engem. Viszont mi azt szoktunk csinálni, hogy egy most jelképes Isten, ugye? Fölemelek, és mondom, én most költözök Fehérvárra. Gyere velem. Ugye? Isten, áld meg azt, hogy én költözök valahova. Isten, áld meg, én ebbe az iskolába szeretnék járni. Kérek az áldásodat. Isten, írd alá a szerződés, hogy megáldasz engem ebben az iskolában. Isten, én őt szeretem. Szeretnék, hogy ő legyen a feleségem. Hiszen Isten tudja, hogy lehet, hogy nem a legjobb feleségem, hogy férjem lesz. De áld meg! Isten, én két fiú és egy lányt szeretnék. És Isten adja neked két lány és egy fiút. Isten, én ezt a munkát szeretnék. Áld meg! Én már voltam ott, megbeszéltem, tetszem nekik, áld meg engem. Nem megyünk az Isten után, hanem viszünk egy elképzelt Isten magunkkal. Ellentvált azt írja, hogy az Isten nem fog vezetni senkit, aki nem szeretne követni őt. Hiába mondjuk, hogy Isten vezess engem, de áld meg a terveimet, mert én nem akarok hogy utánad menni. Isten nem fog vezetni. Elképzelünk, hogy vezetés alatt vagyunk, de Isten nincs ott. Hány terved van mai napon a jövőre? És melyik, hogy hány tervedben a közepén van Krisztus? Amikor látod, hogy az Isten ihletett téged, és mondja, hogy ez a tervem veled, kövess engem. Amikor követsz Krisztus az oszlopot, akkor nem kell áldásért imádkozni. Mert az Isten útjai már megvannak áldva. Csak követni kell. Amikor emlékeztek, később Sínai hegyre érkeztek az emberek, és fölépít, amíg Mózes beszélt az Isten, megcsináltak egy aranyborjút, ugye? És őt imádták. Miért? Rájöttem, hogy a fejükben az Isten úgy nézett ki. Ők nem akartak Istent követni, hanem elképzeltek, hogy Isten ilyen. Isten egy dzsini, egy valaki varázsló, aki bármit megteszi, amit én szeretnék. De az Isten nem az ilyen. Az Isten szeretne, hogy amikor érkezünk a keserű vizekhez, bízunk benne. Nem nézünk a problémáinkat, a keserűségünket, nem nézünk az oszlopat. Mi volt a nagyobb? Az oszlop, vagy a keserű vizek? Az oszlop sokkal nagyobb volt. De valahogyan elfordulunk tőle, és nézünk a problémáinkat. Nézünk az oszlopat. És ha ez nem segít, akkor itt van leírva a csodálatos kimenete az Egyiptomból. Ezért le van írva. Biztos vagyok benne, hogy minnyájunknak az életünkben van egy esemény, amiben éreztünk Isten vezetését. Amit éreztünk, hogy Isten itt van mellettem, és egy csodát tette az életemben. Van nektek ilyen tapasztalat? Ha nincs, akkor sürgősen szerezettek. Mert amikor bajba vagy, akkor vissza tudsz nézni, ahogy Izraelnek kellett volna visszanézni a Vörös tengerre. És vissza tudsz, onnan tudsz meríteni az erőt, a bátorságot, a hitet. És akkor bátran tudsz fölemelni a szemeid az oszlopra, és tovább fogsz menni. Mi volt a megoldás? Bocsánat. Mi a keserűség az életedben? Tudjátok, én nem vagyok egy édes ember. Szeretem magyar nyelvet. Édes anyám. Édes apukám. Nem vagyok egy édes ember. Valamikor én is keserű vagyok. Mit gondoljatok? Isten tudta, hogy én keserű tudok lenni? Isten tudta, hogy te is keserű tudsz lenni? Akkor miért adta engem a feleségemnek? Azt szeretett volna, hogy feleségem tapasztaljon az én keserűségem? Miért Isten adta ezt a fajta munkát, nem azt a fajta munkát, amit én szerettem volna jobban? És volt rá lehetőség. Mindenki, aki itt van, mi egy csomagban érkezünk. És egy másik csomagot kapunk. És én vagyok keserű, és ő is keserű, és két keserűség együtt mit fog produkálni? Valami édességet? Nem. Konfliktus, ugye? Nem lesz egyszerű. És ez a gyakorlati dolog. Ez lehet munka, lehet barát, lehet iskolai helyzet, ami keserű. De milyen megoldás? És itt olvastunk, ugye, Isten mondja Mózesnek, hogy dobd bele egy fát. És a fától édesek lesznek a vízek. Mi ez a fá, amikor egy fára gondoltak? Mit képvisel egy fá? Az egy kereszt. megoldás az összes keserűségnek az Jézus. A Jézus halála. Amikor gondoljuk, hogy mit tette értünk, akkor minden keserűség elmegy. És úgy, amikor egy családra gondolom, amikor kapcsolat a tini gyerekemmel nem alakul meg, amikor gyerekek elmennek az Istentől, nem szeretik itt lenni, amikor a férj és feleség azon alapján, vagy más alapján veszekednek, vagy nem találnak megoldásokat, vagy kompromisszumokat, amikor a családi élet egy picit keserűvé válik, mi a megoldás? Krisztus. De mit jelenti? Ezt, tudjátok, ilyen logó vannak, ilyen matricek vannak, hogy Krisztus megoldás. Ugye? Krisztus minden megoldás. De gyakorlatban ez mit jelent? Amikor régen ilyen illusztrációt láttam, hogy rázulunk egy kört, és közepére beledobjuk Krisztus közepére, és mindegyik oldalral közeledjünk Krisztushoz, akkor kihez közeledjünk? És egymáshoz. Egymáshoz. Nem fog működni, hogy csak a férj közeledik a Krisztushoz, és a feleség elmegy onnan. Vagy a gyerek elmegy onnan. Nem. Meg kell beszélni családban, hogy próbáljunk meg. Tapasztaljuk meg a Krisztus. Tapasztaljuk azt, hogy Krisztus a közepe a családi körben. Tegyünk egy a családért. Nem magamért, hogy nem szeretem Istent, de családért tegyem meg azt, hogy mi együtt fogunk, nem tudom, imádkozni, reggeli dicséretet olvasni, vagy este fogunk egy picit Istenről gondolkozni. Nézzünk meg, hogy változni fog-e a családom. Boldogabb leszünk-e? Eltűnnek a keserűséget, vagy nem? Én azt tapasztalom, amikor Krisztus közepén van, akkor nincs keserűség. Eltűnik. Amikor elvonjuk Krisztust, akkor visszajönnek a problémák. Mert Krisztust követni kell, és ha nem akarunk követni, Krisztus nem fog vezetni minket. Akkor nem a Krisztus lesz a központ, hanem én leszek a központban. Nem tudom, itt beszéltünk-e, hogy miért létezik háromság. Szent háromság. Nem, miért nem létezik csak Jézus és az Isten? Beszéltünk, hogy az Isten egyenlő szeretet, ugye? Hogyan tudunk kifejezni szeretetet? Hány embert, hány lény kell ahhoz, hogy tudjunk kifejezni a szeretetet? Kettőt, ugye? Ugye? Én úgy nevezem, hogy kettő ember között szeretet, ez egy önző szeretet. Elmagyarázom miért. Mert én szeretem ezt az embert, ő szeret engem, ő próbál, nem tudom, ajándékokat, vagy ilyen dolgokat csinál, ami nekem tetszik, és én ez már elvárom tőle, ő viszont visszavár, hogy én is megteszem valami, ami neki tetszik. Iskolában ez többször a gyerekekkel, amikor a gyerekek kezdenek iskolába járni, jönnek a kislányom jött, amikor még kettes vagy elsős volt, és mondja, hogy lett nekem a legjobb barátom, most nem tudom, Luca. Nagyon jó. És miket csináltak? Hát együtt vagyunk az udvaron, együtt játszunk a szüneteken, stb. Egy hét múlva jön, és mondja, hogy hát a Zsófi elvitte tőlem a barátnőm. Mondom, az hogyan? Hát oda jött, és akkor csak vele beszél, és akkor Luca nem tud velem foglalkozni. És akkor gondol, hát jó, meg kell tanulni kezelni a helyzetet, ugye? És aztán rájöttem, hogy három között lehet gyakorolni és tapasztalni az igazi, önzetlen szeretetet. Miért? Mert amikor valami jön közbe és elviszi tőlem, leszek én önző, vagy én fogok örülni, hogy lett egy harmadik ember. A szeretet ez nem ilyen irányú. A szeretet ez kör alakú. Én szeretem téged, boldogat teszek téged, te öt, és te viszont kit? Vissza az eredeti emberre, ugye? És úgy boldogok vagyunk, mint három. És ebben a körben lehet csatlakozni több embert. Ez egy igazi, isteni, önzetlen szeretet. Amikor csak ketten vagyunk, ez egy önző szeretet. Mert tudom, hogy amikor jön be a harmadik ember, én nem leszek boldog. Elveszítem azt, ami nekem volt, nekem járt. Mit gondoltok, miért? Nem tudom, Angliában én mindig azt gondoltam, hogy ha van férj és feleség, én úgy nevezem őket, hogy házas pár. Amikor van gyerek, akkor úgy nevezem, hogy család. Amikor jön a gyerek, mit tapasztaltak, akiknek vannak a gyerekeid? Férj és feleség, ugyanilyen boldogak? Vagy jönnek-e feladatok, a férj többször panaszkodik, hogy hát te már elfelejtetted, hogy létezek egyáltalán, ugye, mert csak gyerekkel foglalkozol. Valamelyik férj tovább megy, és mondja, hogy már nem szeretem ezt a gyereket, mert amióta van, elveszítettem a feleségemet. Romlik a kapcsolat. Hogy Isten arra tanít, hogy idáig önző szeretet volt, most önzetlen. Szükség volt egy harmadik szemére, egy gyerekre, hogy tudsz tapasztalni, vagy tanulni igazi önzetlen szeretetet. Ezért létezik a Szent Háromság. Mert az igazi szeretethez három személy kell, nem kettő. Kedves testvérek! Tegyünk a Krisztus a központnak az életünkbe. Dobjuk a keserű problémáinkba a Krisztust, mert ő valódi megoldás. Ő, aki megfizetett az árat, hogy én tudjak menekülni a mennyországba, és boldog lenni. Ő, aki kivezetett engem az Egyiptomból. Ő, aki vezet engem keresztségre és vár rám. Ő, aki átveszi engem a vízeken, a viharos vízakon, amikor én kitelkedek. Ő bátorít. Ő, aki ott lesz, és megvárja a dicsőséget, amikor dicsőséget adjuk neki, amikor hálát adjuk neki. Mert amikor hálásak vagyunk, akkor boldogok vagyunk. Úgy teremtette minket Isten. Amikor hálát mondjuk, akkor boldogat teszünk magunkat. Ő ismeri a problémát. És amikor elvezeti ilyen helyzetbe, ami keserűnek tűnik, azért teszi, mert próbára tegyen. Te engem fogsz követni, vagy egy Istent fogsz vinni magaddal saját úton. Imádkozunk azért, hogy Isten adjon terveinket minden napra. Nem áldjál mi terveinket, hanem adja nekünk terveket. Kapaszkodjunk bele, és amikor bajba vagyunk, nézünk fölfele, és nézünk az oszlopra. Emlékezünk a régi történelem, hogy milyen erős volt az Isten. És csak úgy tudunk mennyországba kerülni. Nézzétek a befejezést ennek a fejezetnek. 26 és 27. Tonti, felolvasod nekünk?
És mondta, ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését. Egyet sem bocsátok rád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. És jutottak Élimbe, és ott 12 forrás volt, és 70 pálmafa, és tábort ütöttek ott a vizek mellett.
Ha Istennel tartunk, akkor az Isten meggyógyít minket. Nem csak fizikális betegségektől, hanem pszichológiai, vagy pszichis betegségektől. Mi egészségesek tudunk lenni, teljes emberek tudunk lenni. Nem fog semmi hiányozni. És oda vitte őket az Élimbe. Lapozunk most Jelenések 22. fejezetére. Balázs, megkérhetnék? 1-től 3-ig.
Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a falevelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi sem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a honlapukon.
Köszönöm. Azt, ami történt ott Egyiptomból, ez egy jelkép, ami történik velünk most. Mi kivonultunk Egyiptomból, megkeresztelkedtünk, megtaláltunk Isten. Valamikor követünk Isten, vagy próbálunk ki, hogy Isten kövessen minket, de remélem, hogy követni fogunk az Istent. A végső állomás nem az a probléma, az életi problémánk. A végső állomás az Élim, a végső alamás, a paradicsom, a folyó, ami az Isten trónjáról folyik, amin ott van az életnek a fája, ott vannak a levelek, amik gyógyítanak minket. Ez a terv velünk az Istennek. Az Isten beküldi minket keserű vizekhez azért, mert neki nagyobb feladata van ránk. Izraelnek kell moabitokkal verekedni, veszekedni. Sok nehézség várt rájuk. Hogyan tudtak volna a moabitek ellen állni, ha keserű vizeket nem tudtak kezelni? Hogyan tudunk mi nagyobb problémakkal állni és átmenni mennyországba, ha mi nem tudunk kisebb problémakkal küzdeni? Bízni az Istenbe. Bízunk az Istenbe, és én mindenkit szeretnék várni és ott lenni veletek az igazi folyóvizeken, ott a mennyországban. Amen.